Sziasztok! A 78. Zsoltár első versével szeretnék köszönteni titeket. Ászáf tanítása. Figyeljén népem az én tanításomra. Hajtsátok füleiteket számnak beszédeire.
Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek titeket. Akik még nem ismertek, bemutatkozném. Nem, nektek. Nék, bocsánat. Szabó Viktor vagyok, második éve járok ide az egyetemi gyülekezetben, és a Budapesti Műszaki Egyetemen tanulok matematikát egyébként. És arról szeretnék így röviden beszélni nektek, hogy én hogyan ismertem meg Istent, és hogyan lettem keresztény. Hát kezdjük ott, hogy megszülettem. Ami a gyerekkoromat illeti, azt tudom elmondani, hogy én nem voltam olyan rossz kisfiú, biztos sokan vannak ilyenek közöttetek, szóval, hogy nem voltak olyan látványos bűneim. De persze, akik azért közelebbről ismertek, azok tudták, hogy azért ez nem azt jelenti, hogy tökéletes voltam. Szóval voltak nekem is bűneim, de ezek nem olyan ilyen nyilvános bűnök voltak. Sőt, keresztény családban nőttem föl, mindkét, tehát édesanyám meg apukám is keresztények, sőt, édesanyám református lelkésznőként szolgált, és ezzel kapcsolatban már rögtön két tanulságot szeretnék elmondani, amit nekem meg kellett tanulnom. Az egyik az, hogy Isten szemében mi ugyanolyan bűnösök vagyunk, és ugyanúgy szükségünk van az ő kegyelmére, akár mindegy, hogy milyen, mennyire vagyunk jó kisfiúk, vagy jó kislányok, az ő szemében bűnösök vagyunk. Ez az, amit meg kellett értenem. A másik pedig az, hogy attól, hogy nekem a szüleim keresztények, és hogy ők a mennybe jutnak, és kapcsolatuk van Istennel, az még semmiféle garanciát nem nyújt arra, hogy nekem is lesz örök életem, vagy van örök életem, és hogy én is a mennybe fogok kerülni. Ehhez egy személyes döntés kell, és ezt is meg kellett tanulnom. Én ezt a személyes döntést, ezt körülbelül 12 évesen hoztam meg. Édesanyám éppen tartott egy bibliaórát és gyermekeknek, és akkor megkérdezte a végén, hogy ki szeretné befogadni az Úr Jézust. És akkor én jelentkeztem, és aznap este bejött a szobámba, és beszélgettünk erről a témáról. És tulajdonképpen én onnan számítom magam kereszténynek, Isten gyermekének, mert addig is sok mindent tudtam, de ott vált igazán az életem részévé. Gyakorlatilag egy rövid imát mondtam el Istennek, amiben nagyjából a lényegében három dologról szólt. Az egyik az, hogy megvallottam a bűneimet Istennek. Elismertem, hogy én bűnös vagyok. A másik pedig, hogy megvallottam azt, hogy elhiszem, hogy az Úr Jézus, az ő fia meghalt a kereszten a bűneimért. A harmadik pedig, hogy kértem őt, hogy jöjjön a szívembe, és hogy vezessen engem. És hiszem, hogy ezt az imát ő meghallgatta, akármilyen gyermek fejjel is mondtam el, és azóta ő tényleg a szívemben él. Ezt a döntést, ezt úgy tudnám nektek szemléltetni, példázni, hogy képzeljétek el egy cserepet, amiben van egy gaz. És a gaz mellé egyszer csak elültettek egy jó magot. Most tök mindegy milyen virág vagy növény, de egy értékes magot. És kezdetben ugye nem látszik semmi. Hát nekem is ugyanúgy ment tovább az iskola, nem nyílt meg az ég, meg ilyesmi, hanem ugyanúgy mentek tovább a hétköznapok. Viszont ez a mag, ez elkezdett növekedni, és egy idő után konfliktusba került a gazzal, az én régi természetemmel. És volt egy ilyen időszak az életemben, amit én hát ilyen kettős szakasznak, vagy kettős életnek mondok ezt a szakaszt, mert egyrészt ott volt bennem, hogy én Isten gyermeke vagyok, és hogy én szeretnék keresztényként élni az osztályba. Másrészt viszont azért szerettem volna az osztálytársak becsületét is kiérdemelni. Szóval, hogy úgy szerettem volna ott lenni a közösségbe, én is benne lenni abba a baráti társaságba, és például ezekből adott a konfliktusok. Az egyik ilyen leginkább kiéleződő konfliktus az volt, amikor szombat este 7-kor nálunk kifi volt, és pont akkor az osztálytársam meghívott egy szülinapi partira aznap és azon az időben. És hát ez ilyen, nem tudom már mit döntöttem, nem emlékszem pontosan, de azt tudom, hogy ez egy olyan feszültség volt bennem, hogy na most akkor hogy döntök. És Isten így folyamatosan kezdett bennem munkálkodni, azóta is persze munkálkodik, hogy vállaljam föl őt az emberek előtt. És most vagyok itt, még tényleg folyamatban vagyok, és bízom benne, hogy mire eljön az Úr Jézus, vagy én megyek el hozzá, addigra készen leszek. És azt tudom elmondani nektek, hogy ez a döntés már kb. Ilyen 7-8 éve történt, és hogy az alatt nem bánta meg egyszer se, hogy az Úr Jézus mellett döntöttem, hogy erre helyeztem az életemet, és a Bibliára, amit mond. Egyrészt el kell árulnom, hogy én tehát melankolikus alkat vagyok, az azt jelenti, hogy hajlamos vagyok az önmarcangolásra. Tehát, hogyha valami rosszat csinálok, akkor lehet, hogy a másik már teljesen régen elfelejtette, de én még mindig emésztem magam, hogy hát ez hogy lehet, hogy tehettem ilyet. És Isten például ebben sokat segített, sokat formált engem, hogy amikor ő bocsánatot ad, akkor azon túl lehet tenni magam rajta. És ez nekem egy nagyon felszabadító érzés, hogy a bűneim terhétől, ettől a lelkiismeret furdalástól, ami hasznos addig a pillanatig, amíg meg nem bánod, és utána kimunkálja bennem, hogy tényleg már ne foglalkozzak vele, hanem van egy ilyen igevers, hogy ami a hátam mögött van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve tudok futni. A cél felé így. Ez az egyik dolog, amit én nagyon... amiért én nagyon hálás vagyok Istennek, persze mindan mellett, amit ő ígért, hogy örök életünk lesz, hogy noha tartunk a haláltól, mert félünk itt hagyni a szeretteinket, de mégis biztosak lehetünk benne, hogy lesz folytatás, hogy Isten, hogy tudunk hivatkozni Isten szavára, meg az Úr Jézus szavára, hogy te megígérted, hogy nekem örök életem lesz. És ez egy sokszor erőt ad. És a legjobb dolog, amit talán az egyik legjobb dolog, amit én nagyon szeretek Istenben, hogy terve van velem. Szóval van egy olyan személy, aki már gondolkodott arról, hogy te hogyan élj, hogy neked mi a jó. És én ebbe van, hogy belegondolok, és ez annyira jó, hogy most így élünk, tanulunk, dolgozunk, megházasodunk, aztán meghalunk. De hogy ezt Isten ezt így kitölti értelemmel, és hogy célja van az életünknek. Szóval nem az... Reggel nem kell úgy fölkelni, persze én is komásan kelek, mint mindenki, de azért ott van bennem, hogy Isten, vajon mit szeretnél velem a mai napon? Mi a terved a mai napra? És ez egy nagyon jó dolog. Nagyjából ennyit szerettem volna mondani, köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.
Isten igéjét olvasom a Lukács evangéliumából. 12. részben, a 11-től a 32. versig. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának. Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhénység támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az elességgel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt és ezt mondta. Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki, Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint béreseit közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá Húzzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábára. Azután hozzátok a hízott borjút és vágjátok le. Együnk és vígadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És vigadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történik itt. Mire a szolga így felelt. A testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte. Ő azonban ezt mondta az apjának. Látod, hány esztendeje szolgálok neked, soha nem szegtem meg parancsodat, és te sosem adtál nekem még egy kecske gidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a fiad, aki parázna nőkkel tékozolta el vagyonát, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki. Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott.
Jézus sokszor beszélt példázatokban, méghozzá azért, hogy jobban értsék azt, amit Isten országáról mondani szeretne. Egy néhány mondatot engedjetek meg, hogy újraolvassak az előbb hallott részből a Károli fordítás szerint. És mondta néki a fia, Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hívattassam. Az atya pedig mondta az ő szolgáinak, Hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá, és húzzatok gyűrűt a kezére, és sarút a lábaira. És előhozván a hízott tulkot, vágjátok le, és együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott, elveszett, és megtaláltatott. Amen. Sokan sokféleképpen hallgatták Jézust régen, és sokan sokféleképpen hallgatják Jézust ma is. A Bibliában sokszor találkozunk olyan mondatokkal, félmondatokkal, hogy voltak olyanok, akik szinte csüngtek Jézusnak a szavain, mert megérezték, hogy nem úgy tanít, mint más tanítók, hanem erővel és hatalommal. Nem csak beszél arról, hogy milyenek az Isten dolgai, hanem rajta keresztül az Isten országa jött el, és ennek az erői működnek. Ugyanakkor azt is olvassuk sokszor a Bibliában, hogy a farizeusok, írástudók, akiket nagyon idegesített Jézus, mert teljesen átrendezte azt a világot, amit ők maguknak berendeztek, eléggé szűkre, szabottan és pontosan. Ők úgy hallgatták Jézust, hogy keresték, hogy hogyan lehet őt megfogni, és hogyan lehet belékötni. Egy csöndes kérdéssel hadd indítsam az igére való közös figyelésünket. Mi ma milyen szívvel jöttünk? Miért vagyunk itt? Szeretnénk akár úgy, hogy talán keveset foglalkoztunk eddig az Isten dolgaival, de szeretnénk valóban őszintén megérteni, vagy szeretnénk megtalálni, hogy miért nem működik és miért nem igaz. Hadd biztassam ma mindannyiunkat, ma este mindannyiunkat arra, hogy adjuk meg azt a lehetőséget Istennek, hogy ő szóljon hozzánk. Én mindig azt szoktam mondani, amikor valaki elkezdi fejtegedni, hogy miért nem hisz Istenben, hogy ki kell próbálni. Ez olyan, mint a szerelem. Lehet róla ötletelni sokat, de hogyha valaki elkezd arra nézve teóriákat gyártani, hogy miért nincs szerelem, és miért nem igazi az az érzés, amiről sokan beszélnek és elmondják, hogy hogyan élték meg, az ilyen ember az életének az egyik legnagyobb hibáját követi el, eleve kizárja magát valami olyanból, ami az életet sokkal, de sokkal szebbé teheti. Ugyan ezt a hibát csak sokkal nagyobb súllyal követi el az az ember, aki azt mondja csípőből, hogy nekem aztán Isten ne gyere azzal, hogy te létezel, meg ezt csinálsz, meg azt csinálsz, mert én tudom. Az ilyen emberrel nehéz beszélni, és az ilyen embert nem is nagyon lehet meggyőzni. Ne kövessük el ezt a hibát. Ennek a történetnek három szereplője van. Azt szeretném kérni, nem nagy nehézség, de szedjük össze gyorsan ki a három főszereplője ennek a történetnek. Az atya. Az atya, a fiú és a Szentlélek, nem? Tehát van az atya, igen. A tékozló fiú és a jó fiú, akiről majd rögtön meglátjuk, hogy valóban annyira jó, mint amilyennek tűnik elsőre. Tehát az atya, az egyik fiú és a másik fiú, és ott statisztálnak még a szolgák, de őket most külön nem emeljük ki. Így van. Jézus azért mondja ezt a történetet, hogy azok, akik hallgatják, megértsék, hogy milyen a mennyei atya. Mert sokféle elképzelésünk van arról, hogy milyen egy földi apa. Mindannyian hozunk valamilyen képet erről magunkkal. És elsősorban a saját édesapánk, hogyha együtt nőhettünk fel vele, az, aki meghatározza ezt a képet, ami bennünk él, illetve azok a tapasztalatok, amik körbevesznek bennünket. Egyszer egy lelkész mesélte, hogy a 10 parancsolatban éppen oda jutottak a hittanos gyerekekkel, hogy arról beszéltek, hogy tiszteld apádat és anyádat. És az egyik gyerek szépen megvárta, amíg az óra végén mindenki kiszállingózik a teremből, hátra maradt, és oda ment a lelkészhez, és megkérdezte tőle, hogy akkor is tisztelnem kell az apámat, meg az anyámat, hogyha ők ezt nem érdemlik meg. És visszakérdezett a lelkész, hogy mire gondolsz. És elmondta a gyerek, hogy az édesapja iszik, egyre jobban félni kell tőle, nem egyszer van, hogy kihajtja őket a lakásból, nem tudják, hogy a szomszédok meddig fogják eltűrni azt a hacacárét, ami ott megy estéről estére. Az ilyen szülőt is tisztelni kell. Sokféle kép él bennünk az édesapáról, és fontos, hogy Istent lehetőség szerint olyannak ismerjük meg, amilyennek őt a Biblia bemutatja. Erről szól ez a történet. Mit tesz az édesapa? Először vizsgáljuk meg az ő személyét. Nagyon furcsa, nagyon abszurd ez a helyzet, ami itt ebben a történetben elénk kerül. Most egy picit mai megfogalmazással újra mondva ezt a történetet. Képzeljétek el, hogy egy egyetemista lány, vagy egy egyetemista srác hazaállít a szüleihez, és azt mondja, hogy pater, muter, vegyétek elő a végrendeletet, számoljuk ki, hogy mennyi a rámeső rész, adjátok el a lakást, fele az enyém, akarom innentől kezdve saját életemet élni. Eléggé abszurd, eléggé nehezen feltételezhető kép, nem? A nyugodtabb vérmérsékletű családokban valószínűleg csak néma döbbenet az, ami következne egy ilyen felvetés után. A vehemensebb családok válaszreakcióit azt most nem kezdem el taglalni. Képzeljétek el, hogy mit érezhetett ez az édesapa. Amikor odalép hozzá a kisebbik fia, és azt tulajdonképpen azt mondja, hogy hát apám, kicsit sokáig élsz, nem bírom már kívánni, hogy meghalj, add már ide a pénzt. Egészen döbbenetes, ami itt történik, hiszen ez a gyerek gyakorlatilag mindent és mindenkit semmibe vesz. Egy gondolat él benne, és erre majd egy kicsit bővebben szeretnék kitérni, amikor a tékozló fiút vesszük szemügyre. Egy gondolat él benne, járni a maga útját, és teljesen mindegy, hogy milyen áron. ha az apámon keresztül, ha a családomon keresztül, bármi áron. Meg akarom valósítani önmagam. Ugye milyen mai gondolat? Csak ma ezt pozitív előjellel kapjuk mindenütt, ahol csak megfordulunk. Valósítsd meg önmagad. Legyél az, aki lenni akarsz. Teljesítsd ki a benned rejlő lehetőségeket. És így tovább. Mit tesz ez az édesapa, amikor odaáll elé a kisebbik fia, és elhangzik ez a kérés, és tegyük hozzá, hogy akkoriban az ókori keleten a családfőnek sokkal, de sokkal nagyobb tekintélye volt, mint egy mai családfőnek. Tehát ez, ha lehet, ennek a történetnek az abszurditását még tovább fokozza. Mit tesz ez az édesapa? Mit mond? Ki emlékszik a történetből? Elő lehet venni az igét, ha még valakinek megvan a liturgiás lap. Semmit nem mond, így van. Semmit nem mond. Nem kezdi el mondani, hogy fiam, az én kenyeremet eszed, kapsz két maflást, aztán majd észhez térsz. Nem mondja azt, hogy fiam, azt se kapod meg, ami járna neked, takarodj a szemem elől, hanem elosztja a vagyont. Ugye régen az első szülött az mindig dupla részt kapott, tehát kétharmadot félretesz az első szülött fiúnak, és a kicsinek járó egyharmadot pedig megkapja. Tessék, menjél vele, egy szót nem szól. Elengedi a fiút, és utána, amikor ez a fiú elmegy, telik egyik nap a másik után, egyik hét a másik után, semmit nem tudnak róla. Azt hallottuk az előbb az igében, hogy messzi földre megy, ne is halljanak róla. Az édesapa várja vissza a fiát. Honnan tudjuk ezt? Onnan tudjuk, hogy amikor megérkezik a fia, akkor az édesapa már messziről meglátja őt, és elé fut. Újra és újra, nem tudjuk, hogy hányszor és milyen gyakran, de ott állhatott az ajtóban, és várta vissza a fiát, mert biztos volt benne, hogy vissza fog jönni. Ez az édesapa nem mondott le a fiáról. Elengedte. Ez is egy jó kérdés, hogy miért engedte el? Mit gondoltok, miért engedte el? Miért nem mondta azt, hogy bezárom az ajtót, hogy ne csinálj hülyeséget? Úgy is tudom, hogy csak rosszra vinne az, ami felé most törekszel. Miért nem ezt mondta az édesapa? Miért adja oda a vagyont, amikor tudja, hogy rossz lesz belőle? Van-e valakinek ötlete? Nem hiszem, hogy ennyire teológus megközelítéssel élt volna. Az édesapa, hogy leült és elkezdett gondolkodni arra, hogy hú, a szabad akarat az azt mondja, hogy tanuljon belőle a fiú, ha túléli. Igen. Valójában mind a két ötlet az helyén való. Ez a szabad akarat is csak picit teológus megfogalmazás. Egyszerűen tisztelte a fiát. Szabadságot adott neki, mert szerette annyira, hogy szabadsággal ajándékozza meg. Az a szeretet, amikor gúzsba kötöm a másikat, az nem szeretet. Akkor a másikban saját magamat akarom szeretni. Ha a másik azt csinálja, amit én akarok, és úgy csinálja, ahogy én akarom, akkor szeretem. Ha pedig nem, akkor addig folytogatom, amíg meg nem változik, vagy legfeljebb belepusztul. Hány ilyen családi kapcsolat, hány ilyen párkapcsolat van manapság is körülöttünk. Ugye nem kell nagyon messzire menni. Szeretem benned saját magamat. Ez az édesapa nem ilyen volt. A Biblia azt mondja, hogy Isten úgy teremtett meg bennünket, hogy az ő szeretete az szabadsággal ajándékozott meg minket. És ez a szabadság, ez sok felé vihet bennünket. Az első emberpár rosszul élt ezzel a szabadsággal, és nagyon-nagyon sok mindent tönkretett ebben a világban. Isten a mi szabadságunkat is tiszteli, a tiédet is. Ő megtehetné azt, hogy egyik pillanatról a másikra mindent megváltoztat az életünkben. akkor nem lennénk mások, mint robotok. Ő viszont tisztel és szeret. És ezért a saját útjainkra enged bennünket. De a történet szerint vár vissza. Mi történik, amikor visszaér ez a fiú? Eltervez magába sok mindent, erre szintén majd egy-két mondatot azért majd fordítunk. Az édesapa akkor szólal meg először a történetben. Hirtelen elkezdenek peregni a szájából a parancsok, és visszafogadja a fiát. Nem is engedi, hogy ott elkezdjen mentegetőzni, meg azt mondja, hogy béresnek, meg ennek, meg annak tegyél meg. Visszafogadja. Az ünneplő ruhát húzatja rá. Nyilván már jöttek a szolgák, és nézelődtek, hogy na hát, milyen állapotban van, büdös, hosszú szakálla van, ott mászkálnak a hajában a házi állatok, és így tovább. És az apa elvágja a gyökerénél azt, hogy itt bármiféle félreértés növekedhessen fel a házban lakók között. Ez a fiú az én fiam. Ezt jelképezi az ünneplő fehér ruha, amit a zsidó férfiak akkor öltöttek föl, amikor a templomba mentek, vagy amikor komoly tanácskozáson vettek részt. Ezt jelképezi az aranygyűrű, ami a fiúnak jár, és amit fölhúznak az ujjára. Ezt jelképezi, hogy levágják a hízott tulkot, ami a legnagyobb családi eseményekre volt félretéve, és arra hízlalták. Itt valami hatalmas dolog történik. Az édesapa ezt így éli meg, és így adja ezt tovább másoknak. És itt válik világossá, hogy mennyire más a mennyei atya, és mennyire más, ahogyan a földi apák sokszor megélnek bizonyos helyzeteket. Azok, akik nem ismerik Istent, azt gondolják, hogy ő nem más, mint egy kényúr, aki szöges korbáccsal hajtja az embereket, ezért jobb magunkat távol tartani tőle addig, amíg lehet. Milyen sanyarú az olyan élet, ahol egy ilyen Istennek kell engedelmeskedni. Valójában az a kép a valós, amit Jézus elénk ad. A mennyei atya szabadon enged bennünket, de visszavár. És amikor valaki visszatér hozzá, akkor ő az ilyen embernek teljes megbocsátás és teljes helyreállítást ajándékoz. A történetet úgy szoktuk nevezni, hogy a tékozló fiúról szóló történet, méltatlan módon a másik testvér kimaradt belőle, beszéljünk először a tékozlóról. Erőtől, tervektől, a bulizás utáni vágytól duzzad ez a fiatal ember. Ő a vasat is megeszi, hogyha kell, bármit elhárít akadályt az útjából, ne jöjjön neki senki társadalmi konvenciókkal, megszokásokkal, családdal, családfővel, nem. Majd ő. Megvan, hogy mit akar, minden áron eléri, amit akar, hajrá. Olyan sokat mondó, ahogy a történet elénk adja, hogy hogyan él utána mindazzal, amit kapott ez a fiú. Így hallottuk az előbb a történetből, engedjétek meg, hogy ezt újra olvassam. Feltéve, hogy megtalálom. Azt mondja, nem sok nap múlva, aztán a kisebbik fiú összeszedvén mindenét messze vidékre költözött, és ott eltékozolt a vagyonát, mivel hogy dobzódva élt. Minek utána pedig mindent elköltött, támadt nagy éhség azon a vidéken, és ő kezdett szükséget látni. Megvalósíthatja mindazt, amit elképzelt, és kiderül, hogy hibás volt a koncepció. A dolog nem működik. felépített egy rendszert, és az egész összeomlott, mint egy kártyavár. Voltak haverok, buli, fanta, minden, és mindegyik elfogyott, előbb vagy utóbb. Sok mindennel helyettesíthető, behelyettesíthető az a bizonyos dorbézolás, amit itt ez a fiú csinált. Nem feltétlenül csak úgy lehet dorbézolni, hogy az ember szétszórja minden vagyonát. Mert könnyű azt mondani, hogy kérem, én nem vagyok tékozló fiú. Van bankszámlám, azon gyűjtöm a diákhitelt forintról forintra, megfogom a munka végét, hogyha kell, dolgos ember vagyok, hát miért mond nekem ilyet Jézus? Ez nem rám vonatkozik. Rögtön meglátjuk majd, Jézus mindannyiunkról beszél. Volt egy fiú, őt is Tamásnak hívták, 21 éves volt, alig 21 éves, amikor ez a történet történt, amit most el szeretnék mondani. Nevelő szülőknél élte az életét, mind a ketten mozgáskorlátozottak voltak, és ez a fiú valahogy a tizenéves kora elején belekerült egy bandába, Óbudán éltek, eléggé keményen elkezdett drogozni, és ez hozta egyik dolgot a másik után. Elkezdte verni az apját, hogy adjon neki pénzt, nagy adósságokba keveredett, és így tovább. És igazán semmi nem érdekelte. Csak az, hogy amit ő meg akar szerezni, azt megszerezhesse. És egyszer leukémiát, fehérvérűséget diagnosztizáltak nála. Befektették a Kútvölgyi kórházba, elkezdték kezelni. Ez különösebben nem rázta meg, ezen is túl kell lenni. Kellemetlen az ügy. Ugyanúgy füvezett bent a kórházban, és a kórházi szobába beléptem, én akkor találkoztam a fűszagával először, azóta megismerem. Édesanyám jóba volt az ő anyukájával, és én előtte egyszer találkoztam vele, és mondta, hogy Tamás, menj már be, beszéljetek. Én akkor eléggé közel dolgoztam a Kútvölgyi úti kórházhoz, semmiből nem állt bemenni. Bementem, többször beszélgettünk, és én igyekeztem nem nagyon szájbarágósan, de elmondani, hogy az én életemben, nehéz helyzetekben hogyan tapasztalta meg az Isten jelenlétét. És az, hogy ő konkrétan munkálkodott. Tehát nem elmélet, hanem mi volt a gyakorlat. Meghallgatott, nem mondott ezekre semmit, aztán eljött a karácsony, amikor nagyon meg volt zuhanva, és amikor bementem karácsonykor meglátogatni, beszélgettünk, és akkor úgy kibukott belőle, azt mondta, hogy Tamás, tudod, kétféle ember van. Az egyik, amikor bajba kerül, akkor engedi, hogy segítsenek neki. A másik, amikor bajba kerül, akkor nem engedi, és én ehhez a második típushoz tartozom. Tiszta beszéd volt. Utána még egyszer vagy kétszer mentem, aztán utána úgy gondoltam, hogy én nem akarom őt gyomrozni, meg sem nem akarom megtéríteni, hát a hit az Isten ajándéka, én nem tudok vele ezen túl semmi olyat csinálni, ami neki segítség lehet. És azért, hogy bemenjünk és beszélgessünk arra, hogy hú, kint szép idő van, vagy esik az eső, ennek nem sok értelme van. Eltelt 2-2,5 hónap, nem hallottam róla semmit. Mikor utoljára láttam, akkor éppen folyt a kemoterápiás kezelés, de egyébként teljesen normális bőrben volt. És egyszer csak, anélkül, hogy bárkivel is beszéltem volna erről a fiúról, jött egy gondolat, hogy be kell mennem hozzá, és meg kell látogatnom. És nagyon ellenálltam magamban, az volt bennem, hogy nem tudok neki mit mondani, semmi újat. És én meg győzködni őt semmiképpen nem akarom. És próbáltam magamtól elhessegetni ezt a gondolatot, de a következő 2 napban is újra meg újra előjött, nem tudtam tőle szabadulni. És az volt az egészen a korona, amikor édesanyám odafordul hozzám a 3. nap, nem mondtam neki erről semmit, és megkérdezi, hogy ilyecsik, nem kéne bemenned meglátogatni ezt a fiút? Mondtam magamban, hogy rendben van, Istenem, te tudod, hogy miért akarod annyira, hogy bemenjek, de ezt előre megmondom, hogy én nem fogok neki semmi hitbeli dologról beszélni. Én, amit tudtam, elmondtam, abszolút semmit nem tudtam neki segíteni. Te nyilván tudod, hogy mi az, amit akarsz neki mondani. Ha te azt elkészíted, akkor rendben van. Bementem, és a fiú, aki nálam 1-2 centivel volt alacsonyabb, 35-40 kiló lehetett, és nagyon-nagyon rossz állapotban volt. Olyan rossz állapotban, hogy beszélni már nem nagyon tudott. És onnantól kezdve a következő hét az úgy telt el, hogy naponta, amennyit tudtam, 1-2 órát bent töltöttem nála, segítettem, és egy keveset beszélgettünk, de inkább csak olyan dolgokról, amik őt akkor érintették. 4-5 nap telhetett el, éppen akkor jelent meg a gyülekezetben a legújabb hírlevél, a gyülekezeti hírlevél, amiben egy megtért, megszabadult drogos fiú mondta el, hogy Isten hogyan szabadította őt meg. És arra gondoltam, hogy milyen jó lenne, ha ez a fiú is olvashatná, de hát úgysem fogja elolvasni, vagy hát úgysem engedni. Aznap délután, amikor mentem hozzá, azért betettem egy ilyen hírlevelet a táskámba, és azt mondja ez a fiú, hogy amíg ott vagyok, nem olvasnék-e föl neki valamit. Mondtam, hogy hát nálam van pont ez a hírlevél, esetleg olvashatnék ebből. Mondta, hogy igen. Fölolvastam neki ezt a történetet, és valami egészen csodálatos volt, amit ott abban a kórházi szobában megtapasztaltam. Isten ezt a fiút, aki végig hihetetlen kemény volt, végig tudta, hogy mit akar, és eljutott a disznók vájújáig, mint ahogy a tékozló fiú is eljutott. Ott, abban a pillanatban megszólította. Nem tudott ő nagyon sokat beszélni, sőt, abszolút nem. Csak igent, nemet, meg kicsit a fejét tudta mozgatni. De elkezdődött ott egy nagyon őszinte beszélgetés életről, halálról, örök életről, és már nem hárította el magától. És utána, amikor megkérdeztem, nagyon hitetlenül azt gondoltam, hogy nemet fog rá mondani, hogy imádkozhatunk-e együtt, imádkozhatok-e az ő nevében is, akkor azt mondta, hogy igen. És tudjátok, az egészben talán a legnagyobb döbbenet a számomra még hátra volt, amikor aznap eljöttem tőle, akkor ez a fiú, aki mindig lerázott magáról mindent, utánam szólt, és azt kérdezte, hogy neki nem volt testvére, hogy Tamás, lesz-e a testvérem? És abban a pillanatban elszorult a torkom, és alig bírtam már válaszolni, és mondtam neki, persze. Ezután, az alkalom után talán még egyszer találkoztunk, és utána 2 vagy 3 nap telt el, és Tamás elment. Tudjátok, egészen döbbenetes volt átélni, és mindig beleborzongok azóta is, amikor visszaemlékszem rám, hogy milyen magabiztossággal mondta azt, hogy köszönöm szépen, én nem kérek semmiből, én majd megoldom. És nem kellett sok ahhoz, hogy eljusson egy olyan helyzetbe, amit nem tudott megoldani. És a másik, ami mindig megdöbbent, hogy az Isten szeretete, az milyen mérhetetlenül nagyobb, mint az, ami bennem van, vagy ami bennünk emberekben. Nem mondott le róla. Tamás belerúgott egyszer, kétszer, sokszor hülyét csinált az Istenből. Káromkodott a nevével, ahogy a csövön kifért. És az Isten ugyanúgy szerette, mint a tékozló fiúnak az apja. Tékozló fiú, amikor eljut a vájúhoz, akkor nem egy teológiai okfejtésbe kezd, hogy hú, majd biztos megbocsánat, meg bűnbocsánat, meg nem tudom, hanem egyszerűen fölismeri, hogy ha így folytatom tovább, akkor vége a történetnek, vége a dalnak. Éhen fogok halni. A legmocskosabb munkát végzem, zsidóként sertéseket őrzök, ez egy abszolút nonsens, és így is az éhhalál küszöbén vagyok, és otthon az apám béresei 1000-szer jobban élnek. Tehát mit kéne csinálni? Vissza kéne menni. Van olyan ember, ma is nem kevés, aki azt mondja, hogy ez a Tamáshoz hasonló, hasonlóan, hogy rajtam aztán senki ne segítsen. Köszönöm szépen, majd én megoldom. Higgyétek el, nem akarok sok példát mondani, tudnék. Nagyon kevés is elég, hogy az ember eljusson olyan helyzetig, hogy nem tudom megoldani. Vannak olyan élethelyzetek, amikor a kapcsolat nem számít, a tapasztalat abszolút lényegtelen, az, hogy milyen szilárd az elhatározásom, ezt nem tud segíteni. Egy fél éve, 3/4 éve kereszteltünk egy kislányt, aki előző este, ahogy hozták, a templomba belázasodott, és eléggé nyűgös volt, amikor volt a keresztelője. A szülei abszolút nem hívők, eléggé tudatosan távol tartják magukat minden ilyentől. A nagymama nálunk presbiter, és ő szorgalmazta, hogy legyen megkeresztelve. Vitték orvoshoz a kislányt, nem múlt el a láza, a János kórházban mondták, hogy jaj, ne hülyeskedjenek már, és mit kell mindenből nagy ügyet csinálni. Tehát múlt az idő, és kiderült, hogy a kislánynak egy olyan daganata van, amivel Magyarországon még nem találkoztak. És ma délután hívott az illető orvos, akit ismerek, és akinek a gondjaira lett bízva, mert vezető volt abban a kórházban, ahová ő átkerült. És azt mondta, hogy Tamás, nem tudunk segíteni. Mindent megpróbáltunk, minden szálat megpróbáltunk mozgatni, belföldön és külföldön, és mostantól kezdve ki kell, hogy mondjuk, csak egyetlen egy lehetőségünk van, hogy amíg lehet, addig fájdalommentes életet éljen ez a kislány. Mindenféle terápiával le kell állni. Döbbenetes átélni azt, hogy mennyire kevés kell ahhoz, hogy az ember totálisan padlót fogjon. És higgyétek el, hogy Istennel sem könnyű egy-egy ilyen helyzetet átélni. Isten nélkül totál csőd. Még a családdal azóta nem tudtam beszélni, de nagyjából el tudom képzelni, hogy milyen állapotban lehetnek. Képzeljétek el ti is. Azt mondja az Úr Jézus a Máté evangéliumában, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Én nem azt szeretném mondani ez alapján, a történet alapján, hogy legyetek jó kisfiúk, meg jó kislányok, menjetek haza, minél kevesebb rosszat csináljatok, vagy ha csináltok, ne derüljön ki. Mert ennek önmagában semmi értelme nem lenne. Rájönnétek arra, amire én is rájöttem, hogy a 10 parancsolatot úgy sincs ember, aki meg tudja tartani. Az ember újra meg újra kudarcot vall, amikor nagy elánnal elhatároz dolgokat. Nem erről szól a történet. Történet a mennyei atyáról szól, és az ő szeretetéről szól. Arról a szeretetről, ami megmenti és meggyógyítja ezt a tékozló fiút. Arról a szeretetről, ami a legmélyebb mocsokban is utána nyúl, és felébreszti benne a reményt, hogy az apám nem a harci kutyákat fogja rám küldeni, meg nem baseballütővel küldi ki a szolgákat, hogy kergessenek el a háztól, mert nem akar többet látni, mint ahogy némely a mai magyar valóságban élő családban talán ez történne, ahol vehemes apák meg anyák is vannak néha, hanem ott van a reménység, hogy az édesapám meghallgat, az édesapám segíteni fog. A harmadik, a jó fiú, nagyon röviden szeretnék csak róla beszélni, hogy valóban annyira jó-e. Ezt látjuk, hogy nagyon sokat gürizik, a szolgák után ér haza, akkor is, amikor megérkezik a testvére. Látszólag minden rendben van vele, ő nem megy el, ő nem kéri ki az örökségét, ő engedelmeskedik az apának. Hihetetlen, minden szülő ilyen gyereket kívánhat magának, nem? Aztán, amikor hazajön a testvére, akkor kibukik belőle minden, ami benne van. Hihetetlen keserűség. Azt mondja, hogy apám, itt voltam veled mindig. Megtettem, amit kértél. És semmit nem adtál nekünk. Bulizni akartunk volna a barátaimmal. És nem adtál nekünk semmit. Milyen apa vagy te? És itt van az a te fiad. Nem is azt mondja, hogy a testvérem. Itt van az a te fiad. És elkezdi ott mindenki előtt fölhozni, hogy mi mindent csinált a fiú, amit az apa nem tesz. mert az apa megbocsát. Ez a fiú pedig tételesen kiteregeti a családi szennyest. Ami hihetetlen sok minden rossz érzés van ott a szívében. Egy alapvető pszichológiai felismerés, hogy az ember sokszor arra ugrik igazán, amiben legalábbis gondolati szinten ő maga is érintett. Vagy amiben szeretett volna érintett lenni, csak soha nem volt hozzá mersze. Ez a fiú talán irigy is. A testvérem megmerte lépni azt, amit én nem. És nagyon-nagyon-nagyon sok minden elfojtott indulat, düh van ott benne. Egyszer egy gyülekezeti tag odajött egy istentisztelet után, és elkezdte mondani, hogy tiszteletes úr, az úrvacsora alkalmával azt mondta, hogy olvassuk el a 10 parancsolatot, mert hogy Isten megmutatja a bűneinket, de hát én nem vagyok bűnös ember, nem loptam, nem csaltam, nem hazudtam, de azért elkezdtem olvasni az énekeskönyv végén a 10 parancsolatot. És ahogy olvastam, és ott elhalkult a hangja, Isten eszembe juttatott bizonyos dolgokat. Hogy Jézus, mintha valami olyasmit is mondott volna, hogy nem csak akkor vagyok gyilkos, ha valakit vascsővel fejbe vágok. És akkor eszembe jutott, hogy hogyan tettem egy munkatársamnak tönkre az életét egy fél mondattal, csak azért, mert nem jött be nekem a stílusa. És totál gajra vágtam a karrierjét. Meggyilkoltam őt. És folytatta, hogy milyen büszke voltam, hogy soha nem csaltam meg a feleségemet. És eszembe jutott, hogy Jézus azt mondta, hogy az is paráznaság, hogyha valaki gondolatban kezd el játszani a lehetőséggel. És azt mondta, hogy és eszembe jutott, hogy ha minden gondolatban elkövetett paráznaság után gyermekem született volna, mondta ő, akkor azzal egy kiürült iskolát lehetne benépesíteni. És így tovább, és így tovább. És azt mondta, hogy mire a végére ért, teljesen összetört. Mert Isten tükröt tartott elé. Ő volt a jó fiú. Ő volt a bezzeg gyerek. Semmi nagyot nem csinált. Mindenki azt mondta, hogy frankó az életed, ember. Talán neked is ezt mondja, nem? Nem ölsz, nem lopsz, nem csalsz, nem hazudsz. Olyan sokat. Minden rendben van. A Biblia azt mondja, hogy az, hogy valaki jó vagy kevésbé jó ember, ez egy fontos dolog. De az életünk legalapvetőbb kérdésében, hogy megtalálom-e a helyemet a világban, és megtalálom-e a helyemet, majd, hogyha elmegyek ebből a világból, a jó fiúság vagy a jó kislányság nem segít. Mert Istentől elszakadva nem vagyunk a helyünkön. És egyedül az Atya szeretete gyógyíthat meg bennünket. Otthon maradt duzzogó fiúként is, vagy kislányként, vagy a messzibe szakadt tékozlóként is, aki szórja mindenét két kézzel. Azzal szeretném befejezni, hogy amikor az előbb hallgattam Viktort, akkor magamra ismertem, vagy a saját életemre ismertem egy kicsit. Én is kívülről mindig úgy tűntem, hogy a minta gyerek. Keresztény családban nőttem föl, mindig úgy tekintettek rám, hogy a keresztény fiatal, kellőképpen próbáltam is ezt az imidzset polírozni, mert hát úgy gondoltam, hogy ez a dolgom. De ez teljesen őszintén egyébként, mert azt gondoltam, hogy nem akarok én Isten nevére szégyent hozni, tehát nem volt ebben semmi rossz indulat. És eljutottam egyszer az életem egy pontján odáig, hogy azt mondtam, hogy ez az egész ez nem megy. Tehát mindig próbálok a jó úton járni, és magamtól nem megy. Becsődöltem, kész, vége, ne játsszuk ezt a játékot, hogy én keresztény vagyok, minden. Aztán közben meg én magam látom azt, amit esetleg mások nem. Meg Isten is látja is. És azt mondtam, hogy jó, hagyjuk ezt az egészet. És emlékszem, hogy én nagyon-nagyon elkeseredett állapotban voltam, eléggé késő volt. Felültem a metróra, és azt mondtam, hogy na jó, ezt az egész keresztkénest itt lezárjuk az életemben. Nem kell itt képmutatóskodni mások felé. És akkor jött bennem egy ilyen kósza gondolat, hogy hát, ha Isten nem így gondolja. És utána jött rá a válasz, hogy de hát miért ne gondolná így, hát ha valaki, akkor ő látja, hogy mennyire gázos az életem. Sokkal, de sokkal inkább, mint amit esetleg mások tudnak rólam, ami néha bőven elég. És akkor jött egy válasz erre, ez olyan volt, mint hogy ilyen párbeszéd lett volna. Nem kezeltek még skizofréniával, de lehet, hogy kellene. Hogy akkor adjon valami jelet. Ugye, milyen hívő megoldás, adjon valami jelet. Fölszállok este 10-kor a metróra, megyek 2 megállót, ha beszáll valaki abba a kocsiba, ahol utazom, valaki ismerős, akkor ez lesz a jel. És akkor úgy emlékszem, hogy magamban röhögtem is, a másik énem, hogy nem akarom nagyon, hogy Isten jelet adjon, mert ez nagyon sanszos, még este 10 után a metrón. Nem foglalkoztam utána ezzel, térdemre könyököltem, és kezembe hajtottam a fejem, és gondolkoztam. Megáll a következő megállónál a metró, és bejön nyílegyenesen oda hozzám egy fiú, az IFIM-ből, akivel 3 vagy 4 éve nem találkoztam, és leül mellém. És megkérdezi, hogy szia, hogy vagy, mesélj. És tehát ez az ilyen totál technikai káó, tehát amikor is számolnak az emberre. És akkor 2 órát, vagy 2,5 órát beszélgettünk, és elmondta, hogy én őszintén elmondtam, hogy milyen állapotban vagyok éppen, és elmondta, hogy ő is nem régen átment sok minden hasonlón, és hogy Isten őt hogyan szabadította meg abból. És úgy mentem haza, hogy tudjátok, azt éltem át, hogy eljöhet az ember életében egy olyan pont, amikor a saját életére nemet mond. És az Isten egy hatalmas igent mondott. És én ezt szeretném, hogy ha más nem, akkor ennyit vigyetek el magatokkal, hogy az Isten a ti életetekre is egy hatalmas igent mondott Jézus Krisztus által. És ez tök mindegy, hogy ezt nem értitek kristánytisztán. Biztos sok minden zagyvaságot összehordtam, amit nem lehet követni. Felejtsétek el, hogyha valami nem volt érthető. Vigyétek magatok, hogy az Isten nagyon-nagyon-nagyon szeret benneteket. És vár rátok. Ismerjétek meg ezt a mennyei atyát. És akkor helyreáll az életetek, megtaláljátok a helyeteket, és olyan örömet találtok, amit nem lehet utána elszórni, meg eltékozolni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Imádkozzon. Ennyi, atyánk, te jobban ismered mindenkinél az életünket. Te jól tudod azokat a varga betűket is, amiket mások nem tudnak, és talán mi magunk is szeretnénk elfelejteni. Te jól tudod, hogy nyíltan lázadó, vagy a magukban sok mindent elfojtó fiú képe az, példája az, amelyik jobban ül az életünkre. Kérjük, hogy te szeretgess bennünket vissza magadhoz. Annyi minden butaságot hallunk rólad. És ugyanakkor érezzük, hogy az életünk nélküled nagyon üres. Sok mindent talán már elértünk, amit elterveztünk, megvalósítottunk, és átéltük azt is, hogy a célok önmagukban nem tesznek boldoggá. És a célok elérése sem adja meg a boldogságot. Kérjük, mennyei atyánk, hogy ha lehetséges, akkor tisztogass meg bennünket úgy, ahogy ezt a te tékozló fiaddal tetted. Hogyha van bennünk bármiféle elfojtás, mint ahogy volt a másik testvérben, kérjük, hogy tisztítsd ki belőlünk ezt is. Hozzurunk a napvilágra mindent, ami tönkre teszi, tönkre teheti az életünket. És kérjük, Urunk, hogy adj nekünk reménységet, hogy mindez, amiről ez a történet szól, nem csak másokról szól, de valóban rólunk is, és te rólad, ahogy a mi életünket kezelésbe veszed. Kérjük, mennyei atyánk, munkálkodj a mi szívünkben tovább a te igéd és a te szent lelked által. Urunk, hadd könyörögjünk azért a kislányért, kis Pannáért, aki az orvosok szerint gyógyíthatatlanul beteg. Kérünk, hogy legyél kegyelmes, ő vele is, és az ő szüleivel is, Urunk. Kérjük, hogy engedd, hogy ők fölfedezzék, megértsék, hogy egyedül te tudod megtartani ezt a kislányt is, hogyha úgy akarod, és egyedül te tudod őket is megtartani, hogy ne roppanjanak össze teljesen. Kérünk, Urunk, hogy adj nekünk is olyan alapot, hogy az életünk akár jó, akár nehéz körülmények közé kerülünk, biztosan megálljon és megmaradhasson a te kegyelmedből. Az Úr Jézus nevében köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen.
Édesatyám, köszönöm neked, hogy te ilyen jó és szerető atya vagy, akit itt láthattunk ebben a példázatban is, hogy te nem tekintesz arra, hogy milyenek is vagyunk mi belülről, pedig te látod, hogy mi van a mi szívünk mélyén. Te azt is meglátod, amit az emberek nem látnak. Hiába vagyunk akár a többi ember szemébe jó fiúk vagy lányok. Te azt is látod, hogy amit a többi ember nem. Bocsáss meg nekünk azt, amikor tékozló fiak vagyunk, amikor eltékozoljuk azt, amit te hazarolsz ránk, amikor eltékozoljuk a sok áldást, vagy ezt a sok szeretetet, és nem adjuk tovább az embereknek. Bocsáss meg azt is, amikor olyanok vagyunk, mint az idősebbik fiú, akik belül teljesen mást éreznek, és kívül meg mást mutatnak. Kérlek, segíts abban, hogy őszinte keresztjének legyünk, hogy ne legyen kettős életünk, hanem hadd tudjunk hiteles keresztjén életet élni, amely másoknak is vonzó. És kérlek azért, hogy ki itt egyesével hadd tudjon úgy szolgálni a maga környezetében, hogy azt a szeretetet tudja továbbadni, amit te tőled kapunk. És valóban ne arra koncentráljunk, hogy milyenek a mi cselekedeteink, hiszen azt nem tudjuk megtartani, amit te várnál tőlünk. De te kegyelmes vagy, és elfogadsz, add, hogy mi is ilyen elfogadók legyünk másokkal szemben. Az Úr Jézus nevében kérünk. Amen.
Mennyi édesatyánk, köszönjük azt, hogy most is készítettél ilyet nekünk. Köszönjük, hogy szóltál a te példázatod által is, ezáltal tükröt tartottál nekünk, hogy rádöbbenjünk, hogy milyenek is vagyunk. Hogy megismerjük magunkban a tékozlást, a nagyravágyást, a kivagyiságot, vagy megismerjük magunkban azt a képmutatást, ahogyan a nagyobb fiú viselkedett. Köszönjük, Urunk, hogy ezáltal is össze akarsz minket törni, hogy te felépíts bennünk az új embert. Köszönjük, hogy a te tanításod nem hiába való a mi életünkben. Hálát adunk ezért a hatalmas nagy kegyelemért. És könyörgünk, hogy az egyházunk ilyen módon újra és újra tükröt tartson az ige hirdetéseiben mi felénk. Így kérünk, hogy szent lelkeddel szenteld meg az anyaszent egyházunkat, gyülekezeteinket, az egyetemi gyülekezetet, ahol mindig a te ígéd szólhat, ahol az emberek erősíthetnek a te ígéid által. Így könyörgünk az ige hirdetőinkért, lelkészeinkért és presbitereinkért, mindenkiért, akire feladatot bízol az egyházban. Kérünk, hogy hűséges sáfáraid lehessünk, akik úgy teszik a dolgukat, ahogyan neked tetszik. És eléd visszük mindazokat, akik számunkra fontosak. Családtagjainkat, betegeinket, gyászolóinkat, mindenkit, akit te hordozol a tenyereden. Add, hogy meg ne szűnjünk imádkozni és hálát adni az ő életükért. Így adunk hálát mindenkiért, akit szerettünk, Így adunk hálát azért a püspökért is, aki Erdélynek egy jelentős püspöke volt, és ma hunyt el. És így adunk hálát minden igehirdetőért, és a mai igehirdetőért is, hogy mindig kitartott és hűséggel szolgált téged. És végezetül hálát adunk azért, hogy vannak testvérgyülekezeteink, az egyetemi gyülekezetek, és hálát adunk azért, hogy hirdettetik magyar nyelven az ige közöttünk. Amen. Most pedig kiki csendes percben mondja el a maga imádságát. Azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.